Egy nagyon érdekes, meg, hogy... izgalmas és tanúságos vita után vagyunk. Vén csatalónak számítok már az európai politikában, és azt gondoltam, hogy olyasmi, amit én még nem láttam, az már nem fog történni velünk, illetve körülöttünk. Ez a szép a politikában általában, meg az európaiban is, hogy mindig tudnak történni olyan dolgok, amik korábban nem történtek. Önök is tudják, hogy az elmúlt hetekben az Európai Néppárt jövője az kérdésessé vált. Ez a vita, amiről most beszámolok önöknek is, az Európai Néppárt jövőjéről szólt. Ugye az Európai Néppárt az egy példátlanul bátor vállalkozás. Egy olyan pártcsaládról beszélünk, amelyik egészen liberális baloldali pártoktól a magunk fajta keresztény konzervatív jobboldali pártokig terjed, és a kísérlet különlegessége, hogy megpróbálja ezeket az egymáson nagyon távol eső pártokat egy közösségbe tartani. Ami az elmúlt időszakban, Helmut Kohltól kezdődően Wilfried Martensen át egész jól sikerült. És így vált lehetővé, hogy az Európai Néppárt a európai pártpolitika legnagyobb ereje legyen. Gondolom az érdeklődés sem a Fidesznek szól, nem azért vannak itt olyan sokan, mert egy 10 milliós ország a kormányzó pártjának az ügyei érdeklik önöket, hanem azért vannak itt ilyen sokan, mert Európa jövője érdekli önöket, amelyben az Európai Néppárt játszik egy meghatározó szerepet. És most az elmúlt hetekben az történt, hogy ennek a nagy színes közösségnek a baloldali liberális része, 13 párt, azok azzal a javaslattal álltak elő, hogy zárják ki a néppártból a pártnak a jobb rész, jobb oldali részét. Tehát zárják ki azokat, akik egészen a keresztény konzervatív oldalon vannak, ezek vagyunk mi. És ezért alakítsák át az Európai Néppártot egy olyan szervezetté, amelynek a profilja sokkal szűkebb, és amelynek a súlypontja nem ott van, ahol most, hanem attól jóval balra a liberális irányba. A vita tehát arról szólt, hogy mi az Európai Néppárt jövője. Mi is így viszonyultunk ehhez a kérdéshez. Ennek a vitának a különlegességét még az adta, hogy egy választási kampány előestéjén történt mindez, és meg kell mondanom, hogy annál szebb ajándékot egyetlen politikai ellenfél sem kaphat, mint hogy a másik párt a választások előtt 2 hónappal saját maga felszeletelésébe kezd. Tehát miközben a tét az volt, hogy mi lesz az Európai Néppárt jövője, mi lesz annak a szellemi, ideológiai karaktere, az is kérdés volt, hogy az Európai Néppárt képes lesz-e helyreállítani az egységét, és egységes pártként föllépni a választáson, azzal a céllal, hogy megverjük a szocialistákat, legyőzzük őket, és továbbra is mi az Európai Néppárt legyünk a legerősebb pártcsalád az Európai Unióban. Ezek a tétek forogtak ma kockán. Azt láttuk, hogy nem tudjuk elérni, bár tettem erre kísérletet, hogy a 13 a mi kizárásunkat indítványozó párt visszavonja a kizárási indítványát. Ezt megkíséreltem, megkértem a pártelnököket, hogy ettől tekintsenek el, mert ez nem jó a kampány szempontjából sem, és nem jó hosszabb távon sem az Európai Néppártnak, de erre nem voltak hajlandóak, ezért ma egy vitára került sor. Ha visszavonták volna az indítványaikat, akkor nem kellett volna ezt a mai vitát lefolytatni, de ők ragaszkodtak a mi kizárásunkhoz. És hát erről vitatkoztunk 3 órát. A végeredmény az az, hogy mi szeretnénk, hogyha az Európai Néppárt maradna továbbra is a legerősebb pártja az európai politikának. Szeretnénk, ha egységes kampányt tudnánk folytatni, és azt szeretnénk, hogyha hosszabb távon is ebben a pártban, az Európai Néppártban nem a baloldali liberális gondolatok uralkodnának, hanem egy kiegyensúlyozott pártcsalád maradna, ami csak úgy lehetséges, hogyha abban mi a keresztény konzervatív értékeket képviselő párt is jelen vagyunk. És ezért azt a megoldást választottuk az egység érdekében, hogy elővettük azt a forgatókönyvet, amit 2000-ben egyszer már kipróbáltunk, és ezt terjesztettük elő kompromisszumként. A 2000-es forgatókönyv az osztrákok forgatókönyve volt, amikor az osztrák néppártot akarták kizárni mindenhonnan, azért, mert összeálltak, koalíciós kormányt hoztak létre Haiderral, és ezért Schüssel a pártelnök urat és a pártját könnyű brüsszeli autódafékra hívták meg. És végén ott az a megoldás született, ez az osztrák forgatókönyv, hogy a néppárt fölkért három bölcs embert, aki egy jelentést tesz majd le a néppárt asztalára, és az alapján el lehet dönteni, hogy mi lesz hosszabb távon a néppárt jövője, illetve mi lesz a néppárt és a Fidesz kapcsolatának a jövője. Sokat gondolkodtunk azon, hogy ezt a osztrák megoldást javasoljuk-e. Végül arra jutottunk, hogy ami jó az osztrákoknak, az jó lesz a magyaroknak is, és ami nem derogált Schüssel elnök úrnak, az nem derogál nekem sem. Sőt, miután Schüssel úr benne van ebben a három bölcsemberes bizottságban, azt tudom mondani, hogy 20 évvel ezelőtt Schüssel urat vizsgálták a jogállami ügyekben, most ő vizsgál jogállami ügyeket, ez azt jelenti, hogy 20 évvel én fogok vizsgálni jogállami ügyeket, mondjuk a svédeket és az egyéb skandináv liberálisokat. Ez a perspektíva engem vonz, tehát ezért úgy gondoltuk, hogy ez egy vállalható megoldás. Na most ezek után azt a nehéz kérdést kellett megválaszolnunk, hogy ha föláll ez a háromtagú bölcsek bizottsága, akkor mi történjen addig, amíg az ő jelentésük el nem készül. És itt is az osztrák forgatókönyvet vettük elő. Az osztrákok is ragaszkodtak ahhoz, hogy őket nem lehet kizárni és nem lehet fölfüggeszteni. Ehhez mi is ragaszkodunk. Szeretném világossá tenni, minket nem lehet kizárni sem, fölfüggeszteni sem. Négy választást nyertünk meg a magyar polgárok akaratából. A legutóbbi három európai parlamenti választáson 47-56 meg 52%-ot kaptunk. Tehát nyilván egy ilyen párt nem engedi meg magának, hogy fölfüggesszék vagy kizárják, mert akkor inkább föláll és távozik. Hanem azt a megoldást választottuk, hogy amíg ez a három ember elkészül a jelentésével, addig magunk részéről mi fölfüggesztjük a jogaink gyakorlását, egyoldalúan mi fölfüggesztjük a jogaink gyakorlását, és megvárjuk ennek a három embernek a jelentését, és utána ismét leülünk a néppárttal. Azóta már az a döntés is megszületett, hogy mi is a Fidesz oldalról felállítottuk a magunk három bölcsemberének bizottságát, amit majd Novák Katalin fog vezetni, aki a Fidesznek az alelnöke és a külügyeinkért felelős. A másik Varga Judit lesz, aki a kormányban az Európa ügyekkel foglalkozik, a harmadik pedig Szájer József. Ez a mi három emberünk, aki majd tárgyal a néppárt által delegált három emberről, és tőlük várjuk azt a jelentést, amit letesznek a Fidesz asztalára az EP választás után, hogy hogyan alakítsuk a néppárt és a Fidesz viszonyát, van-e helye a Fidesznek az európai néppártban, milyen néppártban van helye, mit kell nekünk képviselni itt az európai néppárton belül. Úgyhogy most egyelőre azt a jó hírt tudom önökkel megosztani, hogy az európai néppárt ma jó döntést hozott, mert megőrizte az egységet. Jó döntést hozott abból a szempontból, hogy a kampánynak egységesen tudunk nekivágni. Jó döntést hozott, mert tudjuk továbbra is támogatni Weber urat, aki a mi spitzen kandidátunk, csúcsjelöltünk, azt hiszem talán így kell mondani ezt magyarul. És jó döntést hoztunk, mert semmilyen utat nem zártunk le. A választások után szabadon dönthetünk a néppárt is, és a Fidesz is a kettőnk viszonyáról. Természetesen tartalmi politikai kérdésekről ma nem esett szó, mert mindenki inkább hatalmi kérdésekkel foglalkozott. Én a magam részéről, amikor hozzászóltam, azt világossá tettem, hogy mi a politikánkon nem kívánunk változtatni. A mi politikánknak, az európai politikánknak a lényege továbbra is az, hogy mi egy erős Európát akarunk. Fontosnak tartom, hogy önök is tudják, hogy az egész Európai Unión belül az Európai Uniós tagság legmagasabb támogatottsága Magyarországon és Lengyelországban van. Ezt mi építettük föl Magyarország a támogatottságot az elmúlt 9-10 évben, tehát továbbra is elkötelezettek vagyunk egy erős Európai Unió mellett. Ezen a politikánkon sem vagyunk hajlandóak változtatni. A migráció kérdésben semmilyen változtatást nem tudunk elképzelni, és az európai kereszténység védelmének ügyében, a keresztény értékek és kultúra védelmében sem tudunk kompromisszumot elképzelni. Mi a jövőben is ezt az irányvonalat fogjuk képviselni, ezt majd a három bölcsembernek is világossá tesszük, amikor az erről szóló tárgyalások majd megkezdődnek. Most csak az a kérdés, hogy most mi jön? Itt azt a bölcsességet érdemes ilyenkor elővenni, hogy először az első dologgal kell foglalkozni. Tehát azokat a spekulációkat most, ha megengedik, én nem érinteném, ami arról szól, hogyha a mi három bölcsemberünk, meg az ő három bölcsemberük nem tudnak megegyezni, és a néppárton kívül kell folytatni majd a jövőnket, akkor kivel, hogyan és miképpen. Ezek indokolt spekulációk, csak nem időszerűek, ezeket most hagyjuk. Abból kell kiindulnunk, hogy most mi az Európai Néppártért fogunk kampányolni, a néppárt győzelmért fogunk kampányolni, és minden erőnket kizárólag a kampányra fogjuk összpontosítani, azért, hogy amikor újra találkozunk itt Brüsszelben az Európai Néppárttal, illetve önökkel, akkor az Európai Néppárt legyen továbbra is az Európai Unió legszámosabb, legnagyobb frakciójával rendelkező, ezért legerősebb pártszövetsége. Ezért fogunk dolgozni a következő néhány hónapban, minden más kérdés majd ezután következik. Szép mulatság, férfi munka volt, köszönöm szépen a figyelmüket.
Mielőtt belevágnánk a kérdésekbe, tisztelettel köszöntöm Járóka Lívia alelnök asszonyt is, aki gyakorlatilag lehetővé tette, hogy ma itt önökkel találkozzunk. Várjuk a kérdéseket. Tessék, parancsol.
Thank you. Thomas Miglierina, Swiss Broadcasting Corporation. Mr. Orbán, did you engage, if in anything at all? Will you stop the Juncker campaign?
Milyen ígéretet tett, véget fog vetni a Juncker kampánynak? Hogyan viszonyul majd az olasz kollégákhoz? Újra integrálni fogja a Közép-Európai Egyetemet? Valamiféle ígéretet minden bizonnyal tett.
Mi volt az első kérdés? If I understand correctly, the first question.
Ha jól értettem, akkor az első kérdés.
On Juncker.
Juncker kampányra vonatkozik.
We never had any campaign against Juncker.
Semmiféle kampányt nem vezettünk Juncker ellen. Nekem megvan a magam véleménye vele kapcsolatban, de ami Magyarországon történik, az egy információs kampány, ami az Európai Unió jövőbeli szándékait illeti. Tehát amennyiben valakit érdekel, hogy mi egy valaki ellen folytott kampány, akkor tájékoztatnám, hogy ez nem az. Az más valami lenne. A magyar kormány tájékoztatni kívánja Magyarország lakosságát, hogy milyen szándékok vannak az Európai Unió részéről olyan fontos ügyeket illetően, mint például a migráció. Az információs kampány már véget ért. Ez volt Manfred Weber egyik kérése, hogy ez az információs kampány már ne folytatódjon. Ugye a kampány szezon megkezdése előtt szigorúan tilos pártkampányokat folytatni. A pártkampány Magyarországon csak akkor fog megkezdődni, amikor a törvény ezt lehetővé teszi, megengedi. Tehát valamikor április elején az lesz majd a Fidesz kampánya, az lesz majd egy pártkampány, amellyel kapcsolatban egy erős stratégiával rendelkezünk, de ez majd a jövő zenéje is majd április elején lesz esedékes. Szarvini illetően sosem rejtettem véka alá, hogy igen, csak tiszteljük az olasz kormány kulcsfiguráját. Főként én miniszterelnökként nem szeretném túlbecsülni, túlértékelni erőfeszítéseink értékét, amit ugye az elmúlt 4 évben tettünk annak érdekében, hogy a migrációt leállítsuk, de mindezen alázatos hozzáállással azt szeretném mondani, hogy mi magyarok bizonyítékat szolgáltatunk a baloldaliak és a brüsszeli liberálisok előítéletet illetően, és bebizonyítottuk, hogy a migráció megállítható, amennyiben az embernek van elhivatottsága, akarata, méghozzá szárazföldi úton. Ez volt a magyar hozzájárulás, ez volt a magyar példa. Salvini és az új olasz kormány, és ezért is tiszteljük őket, bizonyítékokat szolgáltattak, hogy a migráció még tengeren is megállítható. És úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy most teljesen nyilvánvaló bizonyítékkal rendelkezünk, annak ellenére, hogy a baloldaliak, liberálisok vélemény micsoda, a migráció megállítható, amennyiben van olyan politikai vezetés, és megrendelkeznek a megfelelő eszközökkel. Ők megvalósították, olaszok megvalósították ezt a tengeren, mi megtettük ezt a szárazföldön, ezért is kölcsönös a tisztelet.
No, I think now there's a new actor in this dispute.
Úgy gondolom, hogy a bajor kormány a harmadik résztvevő a közép-európai egyetem kérdését illetően, úgy gondolom, hogy a bajor kormánnyal fogunk együttműködni e kérdésben.
Jó estét kívánok, Zöldhegyi Katalin vagyok az Echo Hír televíziótól. Miniszterelnök úr, elhangzott a megbeszélésen, illetve a tárgyaláson, hogy a vizsgálóbizottság mennyi ideig folytatja a tevékenységet. Van-e ennek időhatára, időkorlátja? Köszönöm szépen.
Magunk se tudjuk, de nagy jelentősége nincs. Tekintettel arra, hogy előbb vagy utóbb majd elkészülnek a jelentésükkel. Mi úgy gondoljuk, hogy majd a mi három emberünkkel tárgyalni fognak a magyar helyzetről, és amikor úgy gondolják, hogy ez érett, akkor majd ezt a jelentésre teszik az asztalra. A határidőről annyit biztosan tudhatunk, hogy ez a választások után fog bekövetkezni. Tehát a választásokig nem várható ilyen jelentés elkészítése, mert ha ez bekövetkezne, akkor a vita újra kezdődne, és lerontaná az Európai Néppárt kampányát. Tehát mindenki abban érdekelt, hogy ez a jelentés mindenképpen a választás után készüljön el, megfelelő magyar közreműködéssel. És a Fidesz maga is nem tárgyalja az elnökségünk a néppárti tagság kérdését a választásokig, csak utána hallgatjuk meg a mi három emberünknek az erre vonatkozó jelentését.
Következő kérdés, tessék, Magyar Televízió.
Baracka Eszter vagyok, Magyar Televízió. Ha jól értem, miniszterelnök úr, a kampány végéig nézünk és látunk előre. Azt azért csak elárulja, hogy a Fidesznek a várható képviselői, akikről most egyes felmérések szerint 13-an lesznek, mások szerint 14-en, beülnek-e a néppárti frakcióba, vagy sem?
Tekintettel arra, hogy úgy döntöttünk, hogy egyelőre semmilyen jogunkat nem gyakoroljuk a néppárt testületeibe, ez egy nyitott kérdés. Megvárjuk, hogy a választók döntsenek. Ennek a helyzetnek, amiben vagyunk, az a kulcsa, hogy erről majd a választópolgárok fognak dönteni. Tehát a Fidesznek a helyét Európa politikai térképén nem a Fidesz vezérkara fogja kijelölni, hanem az emberek. Ne felejtsük el, hogy azért van Magyarországon az Európai Uniónak nagy támogatottsága, eztán itt Brüsszelben kevésbé értik, azért van nagy támogatottsága az Uniónak, mert mi egy olyan Európai Unió párti szervezet vagyunk, amely a legfontosabb európai kérdésekben folyamatosan kikéri az emberek véleményét. Magyarországon az emberek úgy gondolják, hogy a legfontosabb Európai Uniós kérdések eldöntéséből ők nincsenek kihagyva. Hol népszavazás, hol nemzeti konzultáció, hol lakossági, folyamatosan mi a bevonás politikáját alkalmazzuk. A migráció kérdésében például a kormány pozícióját azt alapvetően az emberek jelölték ki. Tehát a mi európai politikánk Magyarországon is a bevonásra épül. Ezért van az, hogy szemben más országokkal nem azt gondolják az emberek, hogy az unió velük szemben áll, hanem azt gondolják, hogy az uniót meg kell erősíteni, meg kell változtatni, javítani kell, de az unió valami hasznos dolog. Ez ugyanez a helyzet Lengyelországban, de különösképpen így áll a helyzet Magyarországon. Tehát az emberek eldöntik a választáson az eldöntendő kérdéseket, utána mi majd eldöntjük, hogy mi történjen azokkal a mandátumokkal, amit az emberektől kaptunk. Egy dolog biztos, mi csak olyan frakcióba tudunk beülni, amely egyértelműen bevándorlás ellenes, amely a keresztény kultúra védelmét egyértelműen elkötelezett, és semmifajta ajtók mögötti titkos paktumokat nem kötöget az ellenfeleinkkel. Ez biztos. De hogy a helyzet, ezek a szempontok mit jelölnek majd ki a választás után, az meg kell várni a választást.
Hölgyet kérem, aki az előbb is már. Igen, köszönöm.
Hi, Catherine Fiore, EU reporter.
Az EU reporter részéről a kérdés. Orbán miniszterelnök úr, azon tűnődtem, hogy a Sargentini jelentés egyik közreműködője arra mutatott rá az ő hozzájárulásában, hogy nagyon magas szintű a korrupció Magyarországon. Az a kérdésem, hogy ezt a kérdést felvetették a találkozón, és ő két javaslatot tett, az egyik az, hogy a Magyarország csatlakozzon az európai ügyészségi szervezethez. És ugye az antikorrupciós jelentéssel kapcsolatban is kételjei vannak. ön folyamodna ez a két lépéshez? Ha jól értettem, akkor az első kérdés az, hogy a korrupció terítékre került-e a mai nap során. Nem, nem került terítékre. A második pedig Magyarország részvétele az Európai Ügyészség intézményben, ez teljesen ellentétes a magyar alkotmánnyal, hiszen a magyar alkotmány teljesen világosan meghatározza a magyar ügyészi tisztet, ami teljesen ellentétes mindenféle integrációt ilyen szervezethez.
A pesti srácoktól két gyors kérdésem lenne. Miniszterelnök úr, eddig a néppárt öntől kért és várt garanciákat bizonyos kérdésekben. Ön ma kapott-e garanciákat arra vonatkozóan, hogy a néppárt megszabadul a balliberális oldal halálos ölésétől, és visszatér az eredeti gyökereihez, a keresztény demokráciához? A második kérdésem pedig az, hogy véletlenszerű egybeesésnek tartja-e azt, hogy Soros György fia és trónörököse ma megjelent Brüsszelben?
Hasonlóan a korrupció kérdése, Soros György sem szerepelt ma az Európai Néppárt tanácskozásának napirendjén, habár az egy izgalmas kérdés lett volna, de nem akartuk ott tovább feszíteni a húrt, mert az igazság az, hogy ami nekünk realitás, vagyis hogy a bal liberális politikai erők mögött Soros György politikai infrastruktúrája és pénze van, amit minden magyar ember tud, és mi minden nap látjuk, és az evidenciák olyan világosak, mint a nap. Ez a téma, meg ez az ügy itt összeesküvés elméletnek van elkönyvelve. Tehát ezért ma a néppárt nem alkalmas szervezet arra, hogy higgadt, nyugodt és értelmes vitát folytassunk arról, hogy vajon léteznek-e olyan magánpénzekből finanszírozott, korrupt, politikai befolyásra törekvő szervezetek, mint amit például Soros György neve is fémjelez, és ezek befolyásolják-e a nemzeti meg az európai politikákat, vagy sem. Ezt ma itt, ebben a városban értelmesen nem lehet megvitatni. Mi nekünk tényeink vannak erről, itt pedig a kérdés fölvetése is antiszemitizmusnak minősül, és összeesküvés elméletnek. Úgyhogy azt gondoltam, hogy a mai néppárti ülésen ezt a témát inkább mellőzzük, mert nem az volt a célunk, hogy növeljük a feszültséget, hanem az volt a célunk, hogy csökkentsük. Úgyhogy ezt a kérdést nem hoztuk szóba. A néppárt jövője, illetve adott-e nekünk a néppárt bármire garanciát? Ugye olyan, hogy néppárt nincsen. A néppárt a tagpártok összessége. Mi vagyunk a néppárt. Mindannyian, akik tagjai vagyunk. Tehát ezért a néppárt nem tud garanciát adni semmire. Mi tudunk garanciát adni egymásnak. És ma annyi történt, hogy hoztunk egy közös döntést. Mi magunk is megszavaztuk. Ami arról szól, hogy a néppártot tartsuk meg ebben a pillanatban egy olyan széles pártnak, amelyben helye van a balliberálisoknak, skandinávoknak, beneluxoknak, és helye van a magunk fajta közép-európai keresztény konzervatívoknak is. Ezt a döntést hoztuk, és hogy így menjünk rá a kampányra. És a kampány után nyilván erre jó apropót jelent majd a kétszer-három embernek a jelentése, eldöntjük, hogy mi is legyen az Európai Néppárt jövője. És abban hol a helye a Fidesznek. Ez a mi döntésünk lesz. Mert még egyszer mondom, az Európai Néppárt a tagpártok összessége. Úgyhogy majd eldöntjük. Nem kaptunk garanciát semmire, és az igazság az, hogy nem is adtunk garanciát semmire. Azt a közös döntést hoztuk meg, hogy együtt vívjuk meg ezt a választási küzdelmet, és minden vitás kérdést majd a választás után fogunk okos emberek jelentése alapján egymás között elrendezni. Ma erre adtunk kezet egymásnak.
Hello, good evening. Angela Mauro, Huffington Post, Italy.
Az Huffington Post, Olaszország. Nagyon sokat beszélt az Európai Néppárt egységéről, de ugye a szavazást követő szövetségeket illeti. Salvinival és a gyakorlatilag az Európai Néppárt jobb oldalával fog gyakorlatilag szövetségre lépni. És ez majd megbeszélés tárgya lesz az Európai Néppárton belül. Nem nekem kell bármiféle kérdést minősítenem, de úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb kérdés, ezért senki sem érintette. Mindenki nagyon jól tudja, hogy a háttérben egy nagy nyitott kérdés rejlik. A szavazást, a választásokat követően milyen koalíciót javasol majd az Európai Néppárt? Balra megy, liberális zöld irányba, vagy bármi ilyesmi, vagy pedig megpróbál jobb oldalt is társakat állni? Ez a legizgalmasabb kérdés. A probléma viszont az, hogy anélkül, hogy ismernénk az emberek véleményét, és a választások eredményét, ezt nem tudjuk eldönteni. Nem hanyagolhatjuk el az emberek szándékát, az emberek akaratát és a választások eredményét. Ugye kicsit olyanok a politikusok, mint a középpályások a labdarúgásban, mindig két-három lépéssel előrébb járnak, és mindenki fejében ez a gondolat motoszkál, de hogyha valaki meg akarja őrizni az egységet a kampány során, akkor ezt a kérdést nem kellene felvetni, és nem kellene megválaszolni, ezért sem tudom megválaszolni ezt most.
Tessék, parancsolj!
Tiszteltem, miniszterelnök úr, Dunai Márton vagyok a Reutersztől. Azt szeretném megkérdezni, hogy benne van ebben a tervezetben, a szövegben, amit most elfogadtak, egy olyan dolog, ami eddig nem volt benne a Manfred Weber feltételei között, a jogállamiság. Kicsit? Most jó? Oké. Okay. Tehát, hogy a jogállamiság, mint feltétel, az eddig nem volt benne a Weberi hármasban, most pedig benne van ebben a szövegben, ami amellett, hogy egy meglehetősen tág fogalom, a tavalyi Helsinki dokumentum alapján azért néhány konkrétumot is feltételeztet, ilyen a média, a bíróságok függetlensége, a civil szervezetek védelme, amivel kapcsolatban mind-mind külön-külön voltak kritikák. És ez összességében kellő számosságú, meg kellően általános fogalomkör ahhoz, hogy elég gyökeres változást kell, hogy jelentsen, hogyha a Fidesz be akarja tartani, vagy meg akar felelni ennek a bölcsek tanácsának az elvárásainak. Amiből nekem az következik, hogy végső soron nem fog tudni vagy akarni megfelelni neki, tehát ki fog lépni az EPP-ből a Fidesz. Hogy látja ezt a kérdéskört? Illetve egy másik az az, hogy most önök azt mondják, hogy együtt maradunk és együtt kampányolunk az EPP-vel, de az én mai napi munkámból legalábbis az jött le, hogy ez nem egy ilyen összeburulós dolog volt, hanem a Fideszt igenis belekényszerítették ebbe az alkuba. Amennyire én tudom, az volt a lehetőség, hogy vagy felfüggesztik a Fideszt, és ez Gulyás miniszter úr ma reggeli nyilatkozat alapján az önkéntes kilépéshez vezetett volna, vagy pedig ezt a ilyen furcsa hibrid megállapodást kötik. Ezt hogyan látja, hogy ez mennyire volt kényszer, ami annak hatása alatt ez végül is megszületett, ez a megállapodás? Köszönöm szépen.
Nem a kényszer szó a jó kifejezés talán. Most egy taktikai kérdéseket feszeget, ez nem túl szép öntől egyébként. Politikában taktikai kérdésekről beszélni, az nem ajánlott. De tehát nem a kényszer a jó szó, hanem a megtámadottság. Tehát én úgy jöttem ma ide, hogy bennünket megtámadtak. 13 párt megtámadott bennünket. És azt mondta, hogy bennünket az Európai Néppártból zárjanak ki. Ezt írásban is közzétette. Bennünket innen el akartak távolítani. Az volt, és ennek persze a Fidesz is van következménye, de nem ez a lényeg, hanem az a kísérlet történt itt ma, hogy átalakítsák a néppárt szellemi karakterét, és kizárják a pártból a keresztény-konzervatív szárnyat, illetve annak a meghatározó erejét. Ez volt a kísérlet. És az volt a kérdés, hogyan reagáljunk erre. És mi azt gondoltuk, hogy az európai érdek is, és a mi érdekünk is, hogy a néppárt maradjon olyan széles, amilyen volt. Tehát hárítsuk el ezt a kísérletet. Ha már taktikai kérdést tett valamit, az elmondok, én úgy ültem ma ott a megbeszélésen, hogy a jobb kezemben ott volt a Fidesz kilépéséről szóló hivatalos levél József Dolnak. És hogyha nem lett volna olyan szöveg, ami elfogadható nekünk, akkor mielőtt a fölfüggesztésről, illetve kizárásról döntöttek volna, akkor bejelentettem volna, hogy itt a levél, és mi kilépünk. Én így ültem ott ma, hogy sikerül egy olyan megoldást találni, hogy egybe tartsuk a néppártot. Mert ha nem, ha olyan szöveg van, ami nem fogadható el, most nem csak arról van szó, hogy Magyarország egy 1000 éves ország, és nem csak arról van szó, hogy 4-szer választották meg ezt a pártot Magyarország legnagyobb pártjává, és nem csak arról van szó, hogy az összes európai parlamenti választást megnyertük, a legnagyobb mértékben nyertük meg egész Európában. Tehát az Európai Néppárt legerősebb pártjáról beszélünk, ami önmagában is azért egy méltóságot jelent, ami nem teszi lehetővé, hogy mi akármit elfogadjunk. Tehát azért a respektnek, a tiszteletnek kölcsönösnek kell lenni. Ha tiszteletlenül viselkednek velünk, akkor mi onnan odébb állunk. nem engedhetjük meg sem magunkkal szemben, se a kormánnyal szemben, sem Magyarországgal szemben a tiszteletlenséget. Tehát ezért itt semmilyen fölfüggesztés, meg kizárási szavazás nem fordulhatott volna elő, mert akkor oda batyogtam volna a elnök úrhoz, és azt mondtam volna, hogy nagyon köszönjük, szép volt az eddig, de ha nem tudunk együtt maradni, akkor ne erőltessük, nem kell bennünket erre kényszeríteni, mi önkéntesen ki fogunk ebből lépni. Ennek a lehetőségem ott volt a levegőben, hiszen ha a baloldaliak sikerrel jártak volna, akkor nekünk ezt kellett volna tenni. De mi nem ezt tettük. Ráadásul azért nem, mert úgy láttam, hogy az Európai Néppárt többsége ezt nem akarja. És nem feltétlenül a Fideszt védték meg, bár biztos vannak barátaink, akik személyesen is megvédtek volna bennünket, hanem a néppárt jövőjéről hoztak olyan döntést az emberek, ami arról szól, hogy a Fidesznek és a keresztény konzervatív közép-európai irányzatnak annak helye van az Európai Néppártban. Ez a döntés született meg. A jogállamiság kérdés az azért nem aggaszt bennünket egyáltalán, mert a három bölcs ember fölállásának a legnagyobb nyeresége a mi oldalunkon az az, hogy végre lesz három ember, akit érdekelnek a tények. Eddig egy se volt. Tehát az a tény például, hogy a médiáról szóló összes vádat, azt az Európai Bizottság lezárta. Tehát döntés van. Évek óta döntés van arról, hogy a magyar média szabályozás megfelel az Európai Uniós szabályoknak. Ezt még Barroso elnök úr bizottsága adta írásba. De senkit se érdekel itt, mert politikai csaták zajlanak, és ezt politikai eszközként használják velünk szemben. A valóság az, hogy erről van Európai Uniós döntés. A bíróságról szintén. A bíróságoknak a szabályozásáról az Európai Bizottság döntést hozott, hogy az jó, ahogy van. Csak ez itt senkit se érdekel. Most végre lesz három ember, akit érdekelnek a tények. Nekem eddig is az volt a benyomásom, hogy akik velünk szemben megszólalnak jogállamiság ügyben, azok az információikat, azokat nem a tényekre alapozzák, hanem mindenfajta jelentésekre, vagy benyomásokra. De még soha egyetlen egy olyan európai néppárti vizsgálat nem történt, ami vette volna magának a fáradtságot, hogy eljöjjön Magyarországra, és azt mondja, na nézzük meg, mi a helyzet. Most végre lesz három ilyen ember. Welcome. Örülünk, hogy jönnek. Végre lesz három ember, akit érdekelnek a tények. És akkor az egész jogállamisági vitát csútba lehet hajítani, mert jogállamiság tekintetében ezt mindig elmondom, se Belgium, se Svédország, se Finnország, se Németország egy fikarcnyival sincs minőségben jobb helyzetben, mint Magyarország. Jogállamiság szempontjából mi teljesen egyenrangú szereplői vagyunk az európai politikának. Most végre ez ki fog derülni.
Az a helyzet, hogy 30 percre kaptuk meg ezt a tervet, és szerintem más se hiányzik nekünk most, mint egy újabb európai parlamenti szankció. Úgyhogy még egy kérdést kérnék szépen. Tessék, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kugyala Tamás, Index. Miniszterelnök úr, a kisebbik, itt vagyok, a kisebbik kormánypártra, a KDNP-re is vonatkozik ez a felfüggesztés, vagy a Fidesz tulajdonképpen magára vállalta azokat a bűnöket, amikkel vádolják a néppárton belül?
A helyzet az, hogy ez egy szabályozott eljárás, és csak az a részese, akit megtámadnak. Tehát a KDNP kizárását senki se kezdeményezte. Csak a Fideszét. A nagyobb testvérnek kell általában helytállni. Ez természetesnek veszük.